Ez továbbra is a Millás reggeli, és hát egymásnak ellentmondó, néha nehezen érthető hírek érkeznek az orosz-ukrán háborúról. Amerika újabb fegyvereket küld, az oroszok stratégiát váltottak, és sokkal gyorsabban nyomulnak előre, és sokkal jobban állnak, mint egy hónappal ezelőtt. Ugyanakkor azok a Kígyó-szigetet visszafoglalták, vagy átadták az oroszok. Szóval szeretnénk kicsit tisztában látni, és a sok napi apró hír mellett, vagy ezekből a lényeget kibogarászni. Hol tart most a háború, hogy állnak a felek, esetleg mi várható, akit ebben segítségül hívunk, Huszák Dániel, a Portfolio.hu vezető elemzője, akit van a vonalban. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves
szia,
hallgatókat!
Szia, jó reggelt!
Na hát, hogy jó látod? Mi a nagy kép?
Hát nagyon örülök, hogy ezzel az egymásnak ellentmondó hírekkel kezdted, mert tényleg ez történik, hogy egyszerűen olyan szinten példátlan információs háború zajlik így az ukrajnai események körül, hogy sokszor valóban lehetetlen megállapítani, hogy mi történik ott még olyan embereknek is, akik mondjuk napi 8 órában ezzel foglalkoznak. Tehát azért azt lehet látni, hogy van itt két egymásnak igencsak ellentmondó narratíva, van az ukrán fél, illetve az őket támogató emberek, erők, médiaportálok, elemzők, stratégiai intézetek, illetve vannak nyilván az oroszok, a Kreml propaganda, tehát gyakorlatilag két teljesen egymásnak ellentmondó narratíva van, hogyha az ukrán híreket figyeled, akkor rendszeresen lehet olyan jelentéseket, olyan eseményeket, beszámolókat olvasni, hogy igazából itt az orosz haderő az hatalmas nagy stratégiai hibákat követel folyamatosan, rengeteg a veszteségük, kifogyóban vannak a hadianyagból, ugye precíziós rakétákkal kapcsolatosan szokták nagyon sokszor emlegetni, hogy ebből már viszonylag kicsi az orosz haderő készlete, ha pedig az orosz híreket olvasod, akkor az a kép alakulhat ki benned, hogy ez a világ legjobban megszervezett hadművelete, hogy minden veszteség igazából egy zseniális taktika része, ami majd elhozza a végső győzelmet, minden apró kudarc az igazából csak egy figyelemelterelés, tehát itt azért nagyon, nagyon egymásnak ellentpontozó narratívák ütköznek, de azért nagyjából úgy gondolom az elmúlt hetekben kialakult az a konszenzus, hogy legalább harcászati szinten azért most valóban az oroszok azok elég sok sikert elértek, ugye talán a legnagyobb ezek közül szerintem Szeverodonyeck elfoglalása volt, ami ugye Luhanszk megye adminisztratív központja, mióta Luhanszk várost magát az orosz párti szakadárok irányítják 2014 óta. Az látszik azért, hogy Luhanszk megye nagyon nagy része, ez most már gyakorlatilag orosz kézen van. Egyetlen egy nagy település van még, ami tartja magát, ez Liszicsánszk városa. Igen. Így van, ez a Donyeck folyó túloldalán van Szeverodonyeckhez képest. Viszont az látszik, hogy ezt a várost is már szinte teljesen körülzárták az oroszok. Ugye most foglaltak el tegnap azt az olajfinomítót a város déli részében, ahonnan adott esetben lehet műveleteket indítani az északról érkező, vagy nyugatról érkező offenzíva megtámogatására, tehát azért elég szorult helyzetben vannak a Liszicsánszk védői is. Ugye Szeverodonyeckhez feladták az ukránok, viszont Liszicsánszknál most azt mondják, hogy kitartanak, beásták magukat, védekező pozíciókat, alakítottak ki, tehát azért még nem lehet leírni a várost, de ha kitart az oroszoknak a dinamikája, akkor megvan rá az esély, hogy a következő napokban, hetekben egész Luhanszk megye orosz kézre kerül. Ezután a következő cél az nyilvánvalóan Donyeck megyének a teljes elfoglalása lesz. Itt azért még van egy nagyobb terület, ami ukrán kézen van, de a nagy kérdés az igazán az, hogy mi lesz azután, miután az oroszok elfoglalták Luhanszk és Donyeck megyét teljes
egészében. Ezt már nagyjából valószínűsíthetjük, hogy ezt nem tudják az ukrán erők megakadályozni, és ez csak idő kérdése, hogy mindkét megyét akkor elfoglalják az oroszok, ugye?
Hát nézd, őszintén szóval nekem a személyes véleményem az, hogy erre azért jelen állás alapján jó esély van, hogy a következő hetekben, hónapokban ezt a két megyét el fogják foglalni az oroszok, de azért nem írnám még le egyértelműen egyiket se, tehát azért az ukrán erők azért úgy gondolom, hogy a háború kezdete óta elég sok meglepetést okoztak, főleg ugye a Kijev körüli, illetve a Harkiv körüli nagyon kemény ellenállásban, de egyébként kevesebb szó esik Mikolaivról, ami ugye déli részen van. Ott is visszaverték az orosz támadást, ugye Kígyó-szigetek körül is pont nagyon heves harcok voltak, tehát azért én még nem írnám le Donyeck megyét, Luhanszk megyét már nagyon valószínű, hogy elfoglalják az oroszok, de Donyeck megyében van ugye több stratégiai fontosságú város is, ami nagyon-nagyon meg van erősítve, és nagyon régóta készülnek az ukrán erők arra, hogy Szlovjanszk, illetve Kramatorszk városát megvédjék. Ugye az egyik a Donyecknek az adminisztratív központja, mióta magát Donyecz város lázadók uralják 2014 óta, de egyébként ez mindkét város, az egyik 100 000-es, a másik pedig egy 150 000-es város, de nagyon, nagyon jelentős ukrán katonai jelenlét van, és meg is vannak erősítve ezek a városok úgy, hogy egy esetleges orosz offenzívát elhárítsanak már a polgárháború ideje óta, tehát itt régóta készülnek arra azért az ukránok, hogy itt heves harcok lesznek. Most, hogy mennyire tudnak kitartani, arról szerintem még nagyon korai beszélni, mivel ezek ellen a városok ellen még ugye a bekerítési műveletek azok most kezdnek csak indulni. Tehát nem lehet tudni, hogy ezeknek lesz konkrétan az eredménye. Én még nem írnám le az ukránokat, tehát a következő hetekben, talán hónapokban érdemes lesz azért ezek körül a városok körül figyelni a híreket.
Aha. Amit mondasz, abból az következik, hogy továbbra is nem látjuk a végét, elhúzódó harcokra készülhetünk. Ugye, illetve ide kapcsolódó kérdés, hogy olyan érzésem van az embernek, hogy küldik a szankció lassan-lassan talán valamit, a szankciók éreztetik a hatásukat, talán küldenek fegyvereket nyugatról, tegnap is Biden elnök megint beszélt erről, de ez mintha csak arra lenne elég, hogy állóháborúba bonyolódjanak, tehát egyik fél sem tud igazából nyerni, nagyon lassan, kinkeservesen, sokkal lassabban az oroszok alapcéljukat esetleg a két megyénél elérhetik, de hogy nem látszik semmi, hogy ami a vége felé mutatna, hogyha a fegyverből pont annyi jön, hogy egálba kerüljenek a felek.
Hát ugye két külön választ tennék. Ugye a szankciókat említetted, ugye ismét itt van egy-két nagyon ütköző narratíva egymással. Az látszik azért, hogy nagyon kemény szankciókat helyeznek ki a nyugati országok Oroszországra, de hogyha az orosz narratívát figyeled, ők azt reagálják erre, hogy igazából nincs is ezzel gond, mert technológiai eszközöket majd úgyis beszerzik Kínától, a nyersanyagokat, energiahordozókat megvásárolják Kína. Igen, távol kell, azért látszik is azért, hogy valóban ezek felé, az országok felé nagyon megnövekedett az orosz energiahordozóknak a szállítása, úgyhogy inkább, ami szerintem, személy szerint jobban éreztetni fogja hatását, de az csak hosszú távon, ez egy technológiai eszközökre kiszabott szankciók, mivel ugye az van, hogy akárhogy is nézzük, tény, hogy az orosz haderő elég súlyos veszteségeket szenved Ukrajnában, tehát konkrétan harcjárművek ezrei vesznek oda, katonai repülőgépek, helikopterek tucatjait lövik le az ukránok, tehát akárhogy is nézzük, ezekről megerősített felvételek, videók, fényképek vannak, ez egészen biztosan megtörténik. Ezeknek az eszközöknek a pótlása a nemzetközi piacon forgó technológiák nélkül hosszú távon nagyon nehéz lesz. Viszont jelenleg az orosz haderő azért még elég komoly tartalékokkal rendelkezik, és ugye látszik a T-62-es harckocsik raktáról való visszahozása kapcsán is, hogy itt azért nagyon régi technológiákat is elő tudnak hozni adott esetben raktáról, és azt se tudjuk, hogy Oroszország konkrétan ezekkel a régi hidegháborús technológiákkal milyen számban rendelkezik. Uh-huh. Például most volt ez a nagy atrocitás, amikor lebombázták ezt a bevásárlóközpontot Kremencsuk városában, ezt is egy 1960-as években gyártott H-22-es precíziós rakétával követték el. Tehát azért az látszik, hogy simán lehet, hogyha elhúzódik a háború, itt tömegével vesznek elő majd az oroszok 60-70 éves technológiákat.
Tehát én igen, tehát nem is fejlett, de nagy számban rendelkezésre áll.
Lehet, hogy ezért is ment félre, tehát nem a bevásárlóközpont volt a cél, hanem egész egyszerűen elavult a technológia. Nyilván ezt nem tudhatjuk, hogy szándékos célzás volt, de ez is hihető.
Igen, nem tudhatjuk, tehát van egy hihető ilyen teória, az oroszok ezt állítják, ugye vannak olyan hírszerzési jelentésük, azt hiszem a britek közölték pár napja, hogy lehetséges, hogy félrement a rakéta, ugye volt a bevásárlóközpont mellett is egy ipari létesítmény, az oroszok szerint egy nyugati fegyverraktár volt a célpont, tehát ez is egy olyan sztori, ahol nem tudjuk pontosan, hogy hogy mi történt, de okozhatta valóban céltévesztés. Azért ezek a régi precíziós rakéták, ezek nem úgy működnek, mint mondjuk egy Iskander, hogy egy ilyen, nem tudom, GPS-es rendszeren kiválasztod a pontot, így odabuksz az ujjaddal, és akkor
nyomsz egy entert.
Igen, tehát egy 60-as években gyártott rakéta, az még nem így működik, simán lehet, hogy van benne több száz méteres céltévesztési lehetőség, de visszatérve szankciókra, csak annyit akartam még mondani, hogy ezek nagyon lassan fognak hatni. Tehát az orosz katonai technológiára kiszabott szankciókat szerintem nem nagyon fogjuk még látni Ukrajnában nagyon sokáig. Tehát mire ezek éreztetik a hatásukat, az tényleg évek kérdése lehet. És az, hogy a nyugati országok milyen technológiákat, milyen fegyvereket visznek Ukrajnának, azért itt is van egy olyan dinamika megfigyelhető, hogy azért a háború elején még olyan nagyon érzékeny fegyvertechnológiákat azért nem adtak oda Ukrajnának, ugye elsősorban a kézifegyvereket kaptak, régebbi szovjet gyártmányú harcjárműveket, fegyvertechnológiákat, de nem adtak például nekik nehéz tüzérségi eszközöket. Most az elmúlt napokban, hetekben ez azért megváltozott, és az látszik, hogy igencsak modern nehéz tüzérségi fegyvereket kaptak az ukránok, ugye franciáktól kaptak Cézárokat, németektől, hollandoktól Panzerhaubica 2000-es önjáró tarackokat. Az Egyesült Államok az ugye HIMARS rakétasorozat vetőket küldenek és fognak is még küldeni. Viszont az látszik, hogy ezek a tüzérségi eszközök, ezek többségében azért technológiai színvonalat tekintve sokkal jobbak az oroszoknál. Viszont a hátránya az egésznek, hogy a nyugati országok nagyon keveset küldenek ebből. Tehát, hogy most például a Donyeci műveletekben döntő szerepet játszik a tüzérség, az oroszok új taktikája, ez lényegében az, hogy tüzérséggel addig bombáznak minden várost, amíg az ukránok ki nem vonulnak onnan, vagy teljesen meg nem semmisülnek. Ezeknek a céloknak az eléréséhez ők tüzérségi eszközök százait, hanem ezreit használják. Még akkor is, hogyha ezek régebbi és elavultabb lövegek, akkor is olyan sok van belőlük, hogy egyszerűen nem tudnak valamit csinálni az ukránok. Most az, hogy az Egyesült Államok odaküld 8 darab HIMARS rakétasorozatvetőt, Németország, Hollandia 12 darab Panzerhaubicét, franciák azok valószínűleg egy ilyen 8-10 Cézárt küldtek az ukránoknak, azért ezt szembeállítod mondjuk több ezer orosz gvozdjikával, vagy BM-21-es Grad rakétasorozatvetővel. Oké, hogy sokkal rosszabbak, de azért ez nem fog sorsdöntő segítséget jelenteni az ukránoknak. Tehát nem véletlenül kértek az ukránok sem több mint 100 darab rakétasorozatvetőt, nem véletlenül vásárolnak a lengyelek most 500 darab HIMARS rakétasorozatvetőt az Egyesült Államoktól, tehát ilyen számokra lenne szüksége ahhoz, hogy itt valóban fordulópont álljon be, mert azért a 8 darab HIMARS az valószínűleg nem fogja tudni ezt a várt hatást elérni a front
le is van korlátozva a hatótávolságát tekintve, azt hiszem.
Hát az úgy működik, hogy ugye ezek a fegyverrendszerek, ezek többféle rakétakonténerrel érhetők el. Van egy nagy hatótávolságú rakétakonténer, ami 300 kilométeres hatótávolsággal bír, de alapvetően azért a legtöbb HIMARS az nem ezzel van fölrendszerve, hanem nem ezzel a rendszerrel van felszerelve, hanem egy hagyományos rakétakonténerrel, ami 6-os kapacitással működik, és ezt kapták meg az ukránok, ami...
Ugye el akarja kerülni az USA azt a konfliktust, hogy esetleg át tudjanak lőni orosz területre vele, azt hiszem.
Így van.
Igen, meg a leghigh-techebb dolgok nehogy orosz kézre kerüljenek, aztán azonnal lemásolják kínai segítséggel, hogy ez a másik para, hogy óvatosak, ugye?
Hát elvileg van egy ilyen elgondolás, tehát azért az látszódott, hogy például amikor az Egyesült Államok odaküldte Ukrajnába ezeket az M777-es vontatott lövegeket, amiből egyébként azért szép számmal küldtek az amerikaiak, 100 darab körül, nem küldték el hozzájuk a GPS-es irányzórendszereket, illetve az elektromos tűzvezérlő rendszert, pont azért, mert tartottak tőle, hogy ez orosz kézre kerül. Viszont hát hogy fogalmazok, a HIMARS, meg mondjuk a Cézár, meg ezek a precíziós önjáró tűzérségi eszközök, ezek szinte nem is működnek a modern tűzvezérlő rendszerek nélkül. Tehát most például idézőjelben buta üzemmódban elsütni a HIMARS-et nincs sok értelme, mert akkor nem. Tehát ezeknek a nagy előnye az, hogy ezek precíziós rendszerek. Például az orosz rakétasorozatvetők, azok így fogalmazok, buta rakétákat lőnek ki, az nem alkalmas precíziós rendszerek. De sokat. HIMARS meg keveset, lassabb tűzgyorsasággal, viszont azok célba találnak. Viszont, hogyha nem küldöd el hozzájuk a tűzvezérlőrendszert, akkor nincs sok értelme.
Igen. Oké, hát jobban értjük, sokkal jobban értjük, hogy miért ez a helyzet, és miért ez a nagyon lassú egymásnak feszülés. Sokat változtathatna akkor ezek szerint, hogyha a fegyverellátásban állna be változás, de az meg nem úgy tűnik, hogy bekövetkezik, úgyhogy akkor marad az elhúzódó igen. háborúzás hát, ezek szerint.
Egy gondolatot hadd tegyek hozzá, azért látszik, hogy ugye technológiai színvonalban növekszik a fegyver szállításoknak a mértéke, tehát például a HIMARS-ek esetén ugye itt nem tudjuk, hogy megkapták az elektronikus tűzvezérlő rendszereket az ukránok.
Erről az amerikaiak sem nyilatkoztak, igen, nagyon.
Nem nyilatkozott róla még senki, tehát simán lehet, hogy oda küldték őket, csak azért nem közlik, hogy nehogy az oroszok meg fogják elfoglalni valamelyik rendszert. De azért az látszik, hogy szofisztikáltabb technológiák kerülnek oda. Igazából most a mennyiséggel van gond, de hogyha egyszer most a nyugati vezetők úgy döntöttek, hogy oda tudják küldeni a szofisztikáltabb technológiákat, lehet, hogy hamarosan úgy is döntenek, hogy nagyobb számban is mehetnek oda ezek az eszközök. Tehát lehet, hogy ezen a téren lesz változás. Ukrajna nem véletlenül hangoztatja azt, hogy szükségük van nyugati fegyverekre, mert igazából ez az, amivel valóban az ő oldalukra tudna billenni a mérleg nyelve hosszabb távon.
Tehát ez a fő kérdés a következő időszakban. Nagyon szépen köszönjük, sokkal tisztában látjuk, hogy mi folyik itt. Szép napot, jó munkát!
Szép napot, jó hétvégét!
Én is köszönöm szépen! Kérdemes napot kívánok mindenkinek.
Neked is, hello.
Huszák Dániellel, a Portfolio.hu vezető elemzőjével, illetve az ő segítségével néztük át, hogy hogyan áll most az orosz-ukrán háború.